az a kijelentés, hogy nem tudom, milyen félelmetes a testnek, az önértékelésnek, az egónak, milyen a romboló hatással tud lenni az ember egójára. Az, hogy nem tudom. Azonban, hogyha értenénk azt, hogy ebben van az élet, ebben a nem tudomban, akkor talán már nem van olyan ciki számunkra az, hogyha nem tudjuk. Meg tudnánk békélni azzal a gondolattal, hogy nem tudom, és nem is kell tudjak mindent, sőt, annak örvendek, hogyha nem tudom, és annak örvendek, hogy meg tudok nyugodni abban a bizalomban, hogy hát Isten tudja. Isten tudja. Kérdés az, hogy elég-e nekünk az, hogy Isten tudja. Mert hogyha nem elég az, hogy Isten tudja, akkor nyilván mi akarunk tudni, és azáltal leterheljük magunkat, leterheljük a lelkünket, és már nem igaz ránk, amit mond az Úr Jézus, hogy vegyük magunkra az ő terhét, az ő igáját, mert az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. Hogyha tudni akarunk, és tudásban akarunk járni, akkor már is eldobtuk magunktól Istennek az ajándékát, miszerint a mi terhünk könnyű, és az igánk gyönyörűséges, mert Isten hordozza a mi terhünket. Hogyha benne bízunk, és meg tudunk békélni azzal a gondolattal, hogy nem tudjuk, és nem is kell tudjuk, mert Isten tudja. Hát Isten tudja, és elég nekünk az, hogy ő tudja. Nyilván nekem sem megy ez olyan könnyen, mint amilyen könnyen most beszélek erről. Sajnos. Nem vagyok én olyan tiszta, vagy nem vagyok én olyan állapotban, hogy nekem mindig épp olyan könnyen menjen ez a dolog. Vágyom arra, hogy könnyen menjen. Vágyom arra, hogy ne akarjak tudni. Vágyom arra, hogy ne tudásból beszéljek, hanem hit által szóljak. Ne látásból beszéljek, hanem bizalomból, lélekből szóljak. De nekem sem megy mindig, és annyira nyomorult vagyok, bevallom őszintén, hogy főképp, amikor a keményebb dolgokról van szó, keményebb tartalmakról van szó, mint amiket az elmúlt napokban feltettem a YouTube-ra, akár a választások kapcsán, vagy a magyarság jövője kapcsán, akkor néha én is megrendülök, sőt azt érzem, hogy mintha bekeményednék, úgy megszomorodnék és megkeserednék. Persze van okom arra, hogy megszomorodjak és megkeseredjek, mert amiről beszéltek, az nem valami derűs. Lehetne arról sokkal pozitívabb dolgokról beszélni. De hogyha nem azt kapom, akkor hogyan beszélhetnék én pozitív dolgokról? Ezt kapom, és erről kell beszéljek. Most ebben a felvitelben olyan dolgokról fogok beszélni, ami semmiség. Ami látszólag semmiség. Csak azért fogok erről beszélni mostan, hogy aki hallja azt, amiről szólhatok, értse meg azt, hogy értesse meg, persze magamért szólok elsősorban, és mindenkit, aki ezt hallja és megértheti, hogy az Istennel való közösség az nem abban áll, hogy az ember folyton hatalmas kijelentéseket tesz, profetikus kijelentéseket tesz, sőt, azt mondja Pál apostol, hogy mit élek én azzal, hogyha minden nyelvet ismerek, és látom a jövőt, és titkokat fejtek meg, hogyha nincsen bennem szeretet, amely etet, ugye, eteti táplál az én lelkemet és embertársaim lelkét, akkor semmi vagyok. Zengő ércés, pengő cimbalom. És sajnos némek meg lehetnek kísértve azzal, hogy hát csak akkor érdemes beszélni Istenről, hogyha ilyen hatalmas, profetikus látásokról számolhatunk be, de ez nem igaz, emberek. Ez nem igaz. Az, hogy én kapok ilyen látásokat, azt én, hogy igazából nem kértem, ezt Isten dönti el, hogy kinek mit ad. Nem mi döntjük el, és mindenki azzal kéne megelégedjen, és azzal kéne békességben legyen, amit ő kap Istentől személyesen. Én örömmel meghallgatom azt, amit a többi bizonságtevő kap Istentől. Azonban nem kívánhatom meg. Megkísért engemet is az, hogy megkívánjam azt, hogy hogyan vezeti a barátomat a mindenható Isten. De én nem a barátom vagyok, hanem én vagyok. Én ebben a szituációban vagyok, ezen a településen vagyok. Nekem teljesen más a környezetem, a körülményeim, minden, a sebeim, a nyomorúságom is más. Én nem várhatom azt, hogy Isten engemet úgy vezessen, mint őt. Azonban azt el kell mondjam, hogy engemet sem mindig egyformán, és nekem is ad könnyebb eledet a mindenható Isten. És engemet is megvigasztal, mert néha úgy érzem, hogy kifutnék a világból. Sőt, meg vagyok kísértve azzal, hogy fellázadjak ellene, hogy még meddig kell látnom ezt, amit látnak az én szemeim. De ez nyilván ugye romboló lehetne az én lelkem számára. A kedves barátom meglátogatott, beszélgettünk érdekes dolgokról, pont arról, hogy a lélek, hogyha a lélek igazán szabad, és nem függ a test kívánságaitól, ahogy mondja Pál apostol, akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem lenne. Akinek van vagyona vagy pénze, úgy éljen, mintha nem lenne. Tehát ne tartsa abban a lelkét, legyen szabad mindentől. Mindentől. És az szerint élje az ő életét, hogy számára legeslegfontosabb az élő Isten, a vele való személyes kapcsolat. És arról is beszéltünk, hogy ha a lélek nem érzékeli a test korlátait, a testnek ugye a különböző, mondjam azt, béklyóit, mi szerint ugye vannak különböző szokásaink, megszokásaink, meg terveink, meg programok a fejünkben, meg minden, ami eléggé be tudja árnyékolni a lelket. De hogyha ez nem volna, és kívánnánk megüresedni, mint ahogy beszél erről Pál apostol, hogy Jézus Krisztus folyton megürestette magát, és alázatos volt egész a haláláig, akkor sokkal többet tapasztalnánk Isten dicsőségéből, és sokkal inkább megnyugodhatnánk az ő jelenlétében. De mivel, hogy a lelkünket beárnyékoljuk különböző agyi programokkal, agyi dolgokkal, elképzelésekkel, tervekkel, aggodalmakkal, ábrándozással, nosztalgia, és így tovább, különböző fölösleges gondolatokkal, ezért a lelkünk le van terhelve, és nem hallja annyira a mindenható Istent. Szóval beszélgettünk, és hát a beszélgetés is eléggé tartalmas volt, és dicsőséges. Aztán elmondta, hogy hamarosan kell érkezzen az ő gyermeke, autóbusszal kiránduláson volt, és hát 10 óra után kellett érkezzen az autóbusz. És tudtam, hogy ő megy az autóbuszra, hogy várja a gyermekét haza. És közben úgy megjelent bennem, de nem gondolkodtam ezen, hogy én is kimennék már egy úttal. Egyet kijönnék a házból. Nappal nem szívesen járgálok ki, mert nem akarom nézni azt, hogy mi történik a világban, mert láttam már eleget, és nem szívesen terhelem le a lelkemet azzal, amit láthatok ebben a nyüzsgő városban, ebben a székelyföldi metropoliszban. És hát úgy döntöttem, hogy kijönnék egyetén is a házból, és azt mondtam a barátomnak, hogy te, gyere, menjünk, vegyünk fagyit. Most ezt úgy mondtam, mintha a nyár kellős közepe lenne, és mintha amúgy is a nagy fagyis lennék én. Nem vagyok én a nagy fagyis, néha elfogyasztom én is, de ha eszembe jut, néha megeszek egy fagyit, de nem jellemző, hogy én rendszeresen fagyizok. És most ugye hát itt nálunk a hegyekben még bizonyos helyeken még hó van, és azt mondtam a barátomnak, hogy gyere, menjünk, vegyünk fagyit. Erre ő azt mondja, hogy a gyermeke felhívta a telefonon, és azt kérte tőle, hogy vegyenek fagyit. De ez órákkal azelőtt, hogy ez történt volna. Tehát én nem tudtam, hogy ők ezt beszélték, hogy fagyit akarnak venni, amikor megérkezik. Mert ott, ahol volt, Ott láttak különböző fagyikat, de hát olyan helyen voltak, hogy a fagyi aranyárban mérték a fagyit, és azt mondta, hogy hát inkább haza, és akkor majd itthon megveszi a fagyit, mintsem, hogy ottan megvegye aranyárban a fagyit. Tehát én nem tudtam, hogy ők fagyizni készülnek, de én azt mondtam, hogy gyere, menjünk, vegyünk fagyit. Na, mondjuk azt, hogy ez a véletlen műve, ilyen történhet, ugye, véletlen egy besés. Persze bármi más mondhattam volna, sőt, azt is mondhattam volna, hogy na hát akkor köszönöm szépen azt, hogy együtt lehettünk viszontlátásra. De úgy éreztem, hogy jöjjek ki is a házból, és azt mondtam, hogy vegyünk fagyit. És kiderült, hogy ők pont arra készültek, fagyizni készültek. Megtörtént a fagyivásár, és vártuk az autóbuszt. És utána pedig, amikor az autóbusz megérkezett, találkoztunk a gyermekével, elmondta, hogy milyen volt a kirándulás, és beléptem a boltba, hogy vegyek valami élelmiszert már egyúttal, hogyha már kijöttem a házból. És megpillantottam a Turo Rudit a hűtőszekrényben, és vettem 3 darabot, ugye a barátomnak, a gyermekének és magamnak. Kijöttem a boltból, odaadtam a gyermeknek a Turo Rudit, és azt mondja, jaj, de jó, a kedvenc édességem. Na. És azt mondjuk erre, hogy hát ez szóra sem érdemes, ez nem bizonság. Emberek, már hogy ne volna bizonság? Teljes meggyőződésem, hogy nem kell mindenki arról beszéljen, amiről én beszélek. Aki arra kapott elhívást, vagy kapott látást, arra vonatkozóan, amik történnek most Magyarországon a választások kapcsán, vagy hogy mi jön a magyar nemzetre, hogyan látja Isten a magyar nemzet sorsát, aki kapott erre vonatkozóan látást, annak nyilván szükséges erről beszélni, mert arra Isten adja a békességet. Ha valakinek ilyen élményei vannak, mint amit én most elmondtam, az vajon kevésbé lenne fontos, vagy értékes, mint az, hogy kapunk egy profetikus álmot, amilyet kaptam az éjszaka, és ami előre jelzi azt, hogy mi fog következni Magyarországra, és hogy aki azt hallja, azt értse meg, és meneküljön a legeslegjobb helyre, a legbiztonságosabb helyre, Isten karjaiba, az Úr Jézus beszédébe meneküljön. Nekem teljes meggyőződésem, hogy az ilyen bizonságok nem kevésbé fontosak. Mert például, hogyha én hallok ilyen bizonságokat az én barátaimtól, bizonságtevőktől, amit én most elmondtam, ami ugye semmiségnek tűnik, de hogyha Istentől van, ugyanúgy Istentől van, mint az, hogy az Úristen próbálja figyelmeztetni a nemzetet, vagy a magyarországi kereszténységet, arra vonatkozóan, hogy miben van. Hogyha ugyanattól az Istentől van, ez is, meg amaz is, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ez kevésbé fontos, az meg igazán fontos. Nekem örömöm van abban, hogy én erről beszélhetek, ami semmiségnek tűnhet, de milyen dicsőséges, nekem milyen felszabadító, és valósággal elfog engemet egy ilyen vágyakozás, hogy Uram, lehetne-e, hogy én mindig ebben az állapotban legyek, hogy ne tudjak semmit, és ne gondolkodjak, hanem csak így, ahogy azt mondtam a barátomnak, hogy gyere, menjünk, vegyünk fagyit. Este 10 óra után, úgyhogy alig jöttünk ki a télből, ki sem jöttünk, jóformán a télből. És én nem tudtam, hogy miért mondom azt, hogy vegyünk fagyit. De Isten tudta, hogy miért mondja, hogy ő megdicsőítse, azt mondja az Úr Jézus, hogy a 2 vagy 3 találkozunk az ő nevében, ott van ő is közöttünk. Tehát, hogyha mi találkoztunk, és az Úristen kijelentette magát nekünk, és olyan dolgokat mondott, amiket majdnem el sem merek mondani, amiket mutatott, és velünk megláttatott a lélekről, a lélek dolgairól, hogy mi történik például a lélekkel, amikor a test meghal, meg ilyenek, meg ami Jézussal történt, amikor tanította ott a tenger partján, és az apostolok Beszálltak a bárkába, és átmentek a tenger túlsó partjára, és Jézus nem ment velük, hanem ő ott maradt az emberekkel, és tanította őket. És amikor az apostolok megérkeztek a tenger túlsó partjára, már ott volt Jézus is, és várta őket a tenger túlsó partján. Ez hogyan történhetett? Hogy mekkora szabadsága van a léleknek, hogyha a lélek megtudja, hogy ki ő. Mekkora szabadság az, hogy igazából ő nem kell tudjon semmit azon kívül, hogy Isten az ő oltalmazója, az ő teremtője, az ő gondviselője. Hogyha ő ragaszkodik a teremtőjéhez, az ő szavához, akkor elég neki az ő kegyelme. Elég az, hogy Isten tudja azt, amit tudnia kell, és nem akar minket terhelni különböző fölösleges tudással, tartalmakkal, olyan információval, ami valóságosan teher a lélek számára. És így tényleg elfogott egy ilyen vágyakozás, hogy milyen jó lenne ebben az állapotban lenni mindig, hogy ahogy Istennek a lelke tudta, hogy a gyermek fagyizni szeretne, és én csak úgy lélek által azt mondtam, hogy gyere, vegyünk fagyit. Hogyha Istennek a lelke ezt tudta, és én gondolkodás nélkül, tudás nélkül, én csak kijelentettem azt, hogy te menjünk fagyizni, milyen jó lenne, ha így tudnánk működni a hétköznapokban, minden szituációban. Nem gondolkodnánk, nem agyalnánk, nem terveznénk. Mert például, ha az ember meglátja azt, hogy körülnézés látja, hogy milyen világban élünk, meg tud elég keményen szomorodni, és én elég sokszor megszomorodtam. És plusz még az a teher, hogy hát egyszer megszülettem, akkor meg is kell halni valahogy, valamikor, valamiképp. És az ember már-már agyból akarna készülni arra, hogy akkor hogyan is végezném be az én földi életemet. Hát emberek, nem tudom, nem is érdekel. Isten tudja. A kérdés az, hogy elége nekem az, hogy ő tudja, hogy én hogyan fogom bevégezni a földi életemet, vagy hogy holnap mit fogok csinálni, jövő héten mit fogok csinálni, meg ilyenek. Elége az nekem, hogy ő tudja. Vagy hogyha ugye az ember azt gondolja, hogy néha, hogy hát az Úristen ilyen kicsi apró dolgokkal nem terheljük őt, tehát ugye nem kérdezzük őt meg, vagy nem tanácskozunk vele apró dolgokról, csak ugye fontosabb dolgokról. Azonban Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy neki még arra is gondja van, hogy a gyermek, az ő gyermeke, aki még gyermek. Egyébként a gyermekkel én beszélgettem többször Isten dolgairól, és hát be kellettek valljam, hogy volt olyan, hogy igazából nem is én beszélgettem, hanem ő beszélgetett, én csak áldottam Istent. Mert ő elmondta nekem, hogy őt Isten hogyan vezeti, milyen álmokat adott neki, hogyan tanítja őt álmában, és akkor tartottam a számat, hogy ezt értem. Mekkora öröm. Hát ilyenkor ugye tudod, én is bánom azt, hogy nem lehettem apa. Úgy, ahogy Isten azt szerette volna, ahogy talán tudnék most apa lenni. Fogalmam sincs, akkor biztos, hogy nem tudtam volna apa lenni úgy, ahogy most talán tudnék Isten kegyelme által. De milyen dicsőséges és mekkora lehetőség az, hogy a szülő a gyermekével, aki igencsak közel van Istenhez is, sokkal jobban hallja Istennek a lelkét, mint a felnőttek. A szülő tud beszélni az ő gyermekével, Isten dolgairól, és a gyermeke talán még valamivel jobban látja a dolgokat, mint a szülő. És a szülő nem kell a gyermeket felnevelje, felnőtté tegye, hanem halával fogadhatja Istennek az ajándékát, az ő áldását, hogy az ő gyermekével ők tudnak gyermekek lenni mindketten. Hú, ez mekkora dolog, emberek. És hogyha az Úristennek gondja van arra, hogy szóljon arról, hogy akkor most fagyizás lesz, holott nem terveztem, eszembe se jutott nekem a fagyi körülbelül fél éve. Hogyha ő tudta azt, hogy fagyizás lesz, akkor nyilván azt is tudta, hogy az a gyermek szereti a Turó Rudit, és ahogy megvettem azt a Turó Rudit, és odaadtam neki, megörvendett, akkor elmondtam neki néhány ilyen történetet. Tehát ehhez hasonló történetet, hogy nem tudtunk valamit, de Isten tudta, és megörvendeztetett minket, megörvendeztette az ő gyermekeit, mert azt adta nekik, amire éppen szükségük volt, és többször elmondtam azt is, hogy nekem egyik kedvenc történetem az, amikor édesanyám hát elfogyott a pityóka, és kéne pityóka, és akkor ugye az erdőn nincs ott bolt, az erdő közepén vagyunk, nincs ott a bolt, és hogyha egyedül van, tehát én nem vagyok ott, akkor kicsit problémás az, hogy kenyér kerüljön a házhoz, meg ilyenek, elfogyott a pityóka is. Miközben, hát ugye elgondolta, hogy nincsen pityóka, jó volna valamit hozatni, vagy valakivel hozatni, vagy valami ilyesmi, vagy vásárolni. És amire visszament a gombászatból, le volt téve egy zsák pityóka az ajtó elé. Tehát, hogyha az Úristen ilyen apró dolgokban is részt vesz, hogyha egy verevecske sem esik le a fáról, az ő tudta nélkül, még a hajunk, még az összes hajszálunk is mind számon van tartva Istennél, akkor mi miből gondoljuk azt, hogy ő nem tud gondoskodni a teljes életünkről, úgy mindenestől. Annélkül, hogy mi túl gondolnánk a dolgokat, túl terveznénk a dolgokat, és agyban mindent előkészítenénk magunk számára, hogy akkor most már minden be van biztosítva, most már az Isten is, meg a mennyország is minden be van agyban biztosítva. Közben lehet, hogy nincs is bebiztosítva, mert túlagyaltuk a dolgokat, és nem engedtük, hogy Isten gondoskodjon és gondolkodjon helyettünk. Úgy éreztem, fontos ezt elmondanom. Annál is inkább, hogy tudom, hogy némelyek meg vannak kísértve azzal, hogy ami velük történt, hát az csak egy álom volt, az csak egy semmiség. Emberek, nincs olyan, hogy semmiség. Nincs olyan, hogy semmiség. Tehát amit Istentől kapunk, azt mi nem bírálhatjuk fölül. Tehát felülbírálhatjuk, de a mi kárunkra. Tehát abból nekünk van veszteségünk, hogyha felülbíráljuk Istennek a dolgait. Tehát nem kell mi megmérjük az ő áldását, az ő ajándékait. Nem mi kell eldöntsük, hogy valaminek van-e értéke, vagy nincs értéke. Tudom, hogy mint ahogy én is, sok bizonságtevő meg van kísértve azzal, hogy bizonyos dolgokról nem kell beszélni. Igazából nem kell, mert Isten nem kényszerít minket, de megéri. És hogyha beszélünk, akkor magunkért beszélünk, mert élünk. Beszélünk. Isten beszédével élünk. És Isten beszéde nyilván az, ami a Bibliában le van írva, de ennél fontosabb az, és e fölött van az, amit Isten nekünk mond személyesen, mert ő akar hozzánk személyesen beszélni, és minket személyesen vezetni. És miért ne osztanám meg, vagy hogyha már vannak ajkaim, és vannak hangszálaim, tudok beszélni, amennyire tudok beszélni, akkor miről beszéljek, vagy ha találkozok egy emberrel, és vele interakcióba lépek, miről beszéljek, hogy milyen jó a frizurája, miről beszéljek. Tehát ilyen dolgokról úgysem beszél a hétköznapokban jóformán senki. Az emberek nem akarnak ilyen dolgokról beszélni, hogyha még meg is élik, mert mindenki megélheti ezt, mert mindenki kapott betekintést Isten országába, abba, hogy milyen Istennel létezni. Milyen az, amikor ő tervez, és ő gondolkodik, és ő gondoskodik rólunk. És mégis az emberek ezt elhallgatják. Ezért úgy döntöttem, hogy még ezt is elmondom. Mintsem, hogy a szemeimen keresztül tápláljam a lelkemet olyan táplálékkal, ami megmérgezi lelkemet az internetről, a közösségi médiából. Inkább benyomom a felvevő gombot, vagy pedig ezt az élő közvetítés gombot, és elmondom azt, hogy emberek, ez történt. Igen, reggel arról beszéltem, délben arról beszéltem, hogy mi is történik a választások körül, és körülbelül mi lesz annak az eredménye, hogyha ez a Magyar Péter nyeri meg a választásokat, és a Tisza logójában mit jelent az a 8-as, az a végtelen, az mit jelent ránk nézve, a mi jövőnkre nézve, akkor erről beszéltem. Azonban az Úr Jézus is, ha bár távol álljon tőlem, hogy én összehasonlítsam magamat vele, mert hol állok én tőle, hol vagyok én tőle, a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani. Azonban ő is elmondja, hogy hát ma a beteget gyógyítok, hónap halottakot támasztok fel. Tehát ő arról beszél, hogy minden napnak megvan a maga baja, egyik nap gyógyít, a következő napon tanít, halottakot támaszt fel. És a mi elménk, a mi földi karnális gondolkodásunk megkísért azzal, hogy az Istennel való kapcsolat ilyen vagy olyan. Tehát be akarjuk skatujázni Istennek a dicsőségét, holott nem lehet beskatujázni. És nem az a dolgunk, hogy beskatujázzuk, és hogy programot készítsünk számára, hanem a mi dolgunk az, hogy engedjük, hogy ő rajtunk keresztül megdicsőjön, megnyilvánuljon. És hogyha van kemény táplálék, azt is fogadjuk olyan halával, mint amilyen halával fogadtuk a könnyű táplálékot, a tej táplálékot, a tej eledelt. És ahogy mondta Jób, hogy hát, hogyha jót elfogadtuk tőle, akkor fogadjuk el a rosszat is, és bízzunk abban, higgyünk abban, hogy Isten számára nincs olyan, hogy jó és rossz, mert ő mindennel, ami velünk történik, mindennel a javunkat szolgálja. A betegséggel is, a fájdalommal is a javunkat szolgálja. Tehát minden értünk van, minden, ami lelkünkért van. Az úgynevezett kis bizonságok és a nagy bizonságok egyaránt. Sőt, azt mondja az Úr Jézus, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységeit. Most én sajnos megismertem valamelyest a sátán mélységeit. És ezért én nem várhatom Istentől, hogy minden nap fagyizzunk, fagyizgassunk. Bár ő azt ad, amit akar nekem. De mivel, hogy én megismertem a sátán mélységeit, olyan dolgokba belementem életem során, amivel sokan nem mentek bele, engemet Isten másképp kell kezeljen, másképp kell tanítson. Tehát nekem lehet, hogy több kemény eledelt, kemény táplálékot kell adjon, mint másoknak, akik alig-alig mentek bele, és ismerték meg a sátán mélységeit. Tehát vannak szeridebb emberek, szeridebb bizonságtevők, mint én, akik nem ismertek meg olyan sokat a sátán mélységeiből, mint én. És nyilván Isten őket nem fogja terhelni. Valábbis azt mondja az Úr Jézus a Jelenések könyvében, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységét, azoktól nem vár többet, mint az, hogy tartsák meg azt, ami náluk van. Tartsák meg az ő cselekedeteit. Ami le van írva a hegyi beszédben, azt tartsd meg. Vágyakozz arra, hogy Isten vezessen, és úgy rendben van. Azonban, hogyha valaki tegyük fel, belement a politikába, jó mélyen, annak a labirintusába, a sötét útvesztőibe, és Isten őt elhívja az életre, nyilván az ember más dolgokról fog beszélni, mint az, aki hát éppen csak úgymond kijött az Édenből, és elkövetett bizonyos bűnöket. Tehát aki belement a politika, a pénzvilág útvesztőibe, mert aki belement az ezotéria útvesztőibe, a New Age vallások útvesztőibe, meditációk, meg jóga, meg ilyen dolgokba, tehát megismerte, úgymond a sátán mélységeit, a megtévesztés mélységeit, attól az Úristen nyilván elvárhatja, hogy akkor ő tegyen bizonságot arról, hogy ő miben volt, és az, amiben ő volt, őt hova vezette, és Isten őt miből szabadította meg, miből szabadítja meg. Tehát nyilván teljesen jogos, hogyha az Úristen a szívére helyezi, hogy vallja meg, hogy ő mit tett, hol volt, hol járt, hol tévelgett, mert azáltal ő leleplezi a bűnt, leleplezi azt a tévelgést, amiben mások is vannak, mások is benne vannak. Tehát ezért nem várható az, hogy mindenki ugyanúgy beszél, mindenki ugyanazt mondja. Azonban én el tudom mondani, hogy számomra például, mivel én elég sok kemény eledelt kaptam, kemény táplálékot kaptam, amiatt, hogy bele is mentem, úgymond a sátán mélységeibe, számomra nagyon kedvesek azok a bizonságok, amikor azt hallom, hogy valaki gyermeki dolgokról beszél, arról, hogy őt Isten hogyan örvendeztette meg, vagy hogyan vezette hétköznapokban, hogyan dolgálta meg, hogyan szitta meg, hogyan vigasztalta meg, és így tovább, és így tovább. Emlékszem, amikor az után indultam, akkor volt egy kedves bizonságtevő. Úgy hívták, hogy Ancsi. Őt azóta nem hallottam. A nővérét igen, de őt nem hallottam. Nekem ő volt az egyik kedvenc bizonságtevőm. Tehát én ömlöttek a könnyeim, amikor hallottam őt, ahogy hallottam az Isten gyermekét általa megnyilvánulni. Az valósággal gyógyította a lelkemet minden bizonsága. Annak az ártatlan gyermeknek minden bizonsága gyógyír volt az én szívemre. És persze az ő bizonságai azok nem olyan bizonságok voltak, hogy mi történik Magyarországon a választásokkor, meg hogy milyen erők dolgoznak, és a keresztények hogyan tagadják meg Istent, mikor elmennek választani, hogyan tagadják meg a királyok királyát. Hát ő nem ilyen dolgokról beszélt, hanem arról, amit ő kapott Istentől, mint gyermek. És az nagyon-nagyon jó volt az én lelkemnek. Valósággal gyógyította az én lelkemet. De látjátok, hogy bármilyen erős dolgok is jöjjenek, és Isten ugye megbíz minket azzal, hogy bizonyos erősebb dolgokat végezzünk el, mert szükséges. Ő adja a könnyű eledelt is, adja a desszertet. Tehát nála nem csak kemény kijelentések vannak, akár profetikus kijelentések, profetikus álmok, hanem van nála fagyi, és van nála turorudi is a gyermekeknek, és ez is részét képezi az ő országának. És úgy éreztem, hogy erről fontos beszéljek, hogy senki ne becsülje alá azokat a lelki ajándékokat, amiket ő kapott személyesen a mindenható Istentől. Mert hát aki ugye szokták mondani, aki a keveset nem becsüli, a többet, a sokat nem érdemli, nem is fogja megkapni. És akinek békessége van, úgy érzem, hogy az interneten bőségesen elfér. Most egy kis panaszt is mondanék már egyúttal, megragadnám az alkalmat. Nem azért, hogy magamat sajnáltassam, hanem csak, hogy lássátok, hogy miről is van szó. A mai napon és a tegnapi napon feltett tartalmak következtében megint korlátozták a Kiáltószó YouTube csatornát. Úgy igazából meg sem indokoltak egészen konkrétan, hogy miért. Egyszerűen csak korlátoztak a haladó lehetőséget elvették tőlem. Tehát most például a videók alatt a külső hivatkozások nem úgymond kattinthatók, tehát nem lehet, tehát nem tudod úgy, hogy rákattintasz is, akkor bejönnek azok a hivatkozások. Egyszerűen ezt elvették tőlem. Tehát kérdés nélkül nem mondtak, nem indokoltak semmit. Tehát hogyha valakinek kétsége van afelől, hogy a diktatúra felé tartunk, és már benne is vagyunk, csak még nem teljesen nyilvánvaló, mert most még el van tereve a figyelmünk a választásokkal, az iráni háborúval, ukrán háborúval, meg az amerikai elnöknek a nagy mondásaival, meg különböző bűvész mutatványokkal el van terelve a figyelmünk, de közben épül a diktatúra. És miért mondom ezt? Hát azért, mert, mint tudjuk, minden ember internetfüggő. Tehát már lassan alig élnek a Földön olyan emberek, akik nem internetfüggők. Tehát az ember teljes mértékben a Covid ezt a célt is szolgálta többek között. Az emberiség át lett terelve, át lett irányítva teljes mértékben a világhálóra. És mindenki nagyjából internetfüggő. És már ott tartunk 2026 márciusában, hogy a YouTube ugye azok után, hogy tehát több mint 10 éve YouTube-on vagyok, és tartalmakat készítek, és több milliós nézettség, meg minden. Egyszerűen indokolatlanul elveszi tőlem a haladó funkciókat. És ugyanígy nyilván megtörtént az is, hogy holnap után letörli a teljes csatornát emberek. Na, most én nem szeretnék panaszkodni, mert úgyis az fog történni, amit Isten akar. Hogyha megengedi, hogy letiltsanak, vagy letöröljék, hát akkor legyen áldott az ő neve. És hálás vagyok azért, hogy mostanig beszéltem az interneten róla, és ezután meg azt fogom csinálni, amit ő mond nekem. Bizonyára adja az elhívást, adja a bátorságot, adja az örömöt, adja a lelkesedést, hogy csináljam azt, hogyha mostantól valami más kell majd csináljak. Ezt csak úgy elmondtam zárójelbe. De ezen kívül azt kell mondjam, hogy tehát főképp, hogyha valaki most kezd beszélni, és azt mondom, hogy a Facebookon jobb. A Facebookon jobb, mert a Facebookon mindenkinek van úgymond 600 barátja, vagy 1000, vagy több ezer barátja, meg ismerőse. És ott, hogyha az ember két sorba leírja, három sorba leírja, hogy mi történik vele, az életmentő lehet. Számodra egy semmiség, számodra csupán egy fagyi, vagy egy turorudi, de valaki más számára pedig életmentő bizonság, ami arra készteti őt, hogy elgondolkodjon, netán imádkozzon mindenható Istenhez, hogy tudna-e neki segíteni az ő szituációja, az ő helyzetében, lehet, hogy arra tudná őt is ugye indítani, hogy megnyissa a szívét, és vágyakozzon arra, hogy az Úristen, az Úr Jézus szava, az ő beszéde, az ő lelke lefoglalja az ő szívét, és meggyógyítsa az ő lelkét. Tehát minden bizonság életmentő lehet, és hogy igazából nincs nagy tétje, most a bizonságtételnek nincsen nagy tétje. Régebb volt olyan, hogy a bizonságtételért, a Krisztusról való bizonságtételért emberek börtönbe kerültek, Romániába sok ilyen volt, tehát istenfélő emberek, akik tényleg Krisztus követők voltak, a kommunista világban börtönbe kerültek, ott brutálisan meg lettek kínozva, sokan meghaltak a börtönben. Ilyen történt Oroszországban, Kínában, de Romániában is. És még úgy is örömmel tettek ők bizonságot, még a börtönben is, a börtönőröknek, a kommunista börtönőröknek. Tehát volt tétje a bizonságtételnek, volt veszély is, de most ezen kívül, amit most nektek elmondtam, tehát 10 év után egy ilyen pofoncsapás, igazán semmiség tényleg. Korlátozták a YouTube, a Google fiókomat mindenféle indok nélkül. Hát ez úgy általában a diktatúrával szokott járni. Tehát úgy gondolom, ez egy nagyon jó kis előszele a digitális diktatúrának. És nyilván a digitális diktatúra, mint mondtam, az nem csak digitális diktatúra, mert az ember függ teljes mértékben a világhálótól. A világhálóra van feltöltve az ő identitása, az ő egészségügyi adatai, az ő pénze, minden a világhálón van. Tehát egyértelmű, hogy a diktatúra, tehát a digitális diktatúra az valóságos diktatúra, mert az embernek az identitása az interneten van. Úgyhogy ha valaki mostanig kitekerett volna abban, hogy a világ diktatúra hajnalán vagyunk éppen most, hát csak hogy egy érdekes kis információ, hogy éppen ez történt a kiáltószó YouTube csatornával, hogy korlátozták a jogaimat, de mindenféle indok nélkül most én azt nem tudom, hogy kinek, tehát nem is igazán van lehetőség, hogy most én ezt kontesztáljam, vagy megkérdezzem, hogy ezt miért tettétek. A Covid-ban még volt, hogy írtam nekik, volt egy ilyen link, ahol írhattam és fellebezhettem, de most semmi emberek, semmi. Tehát, és én attól tartok, hogy ez meg tud történni a pénzünkkel, az identitásunkkal és mindennel, ami az interneten van. Kedves bizonságtevő utitársunk, kelj fel és járj. YouTube csatorna, ő elmondta, hogy ő konkrétan megszűnt létezni. Tehát ő Indonéziában lakott, indonéz állampolgár volt. Már nem tudom hány éve, tizenvalahány, nem tudom hány éve, teljesen mindegy. És egyik napról a másikra ő eltűnt a rendszerből. Tehát csak úgy eltűnt a rendszerből, ami azt jelentette számára, hogy ami neki volt ott Indonézia, ami ő dolgozott, bármilyen volt neki, az minden megszűnt, és ő ott egy ilyen nem kívánatos persona non grata-vá vált, és kitoloncolták az országból. Na most egy ilyen dolgot egy mai ember, aki megszokta az, hogy ő most magyar állampolgár, piros-fehér-zöld, meg DAP-ja is van neki, meg oltása is van, meg biztosítása is van, meg hitele is van, meg mindene van, hogyha az embernek eltűnik mindene hirtelen, hát szerintem nagyon sok ember pont abba fog beleőrülni, hogy eltűnt mindene. Megszűnt az ő identitása, az ő földi, illuzorikus identitása, internetes identitása, és nem ismerte meg az igazi identitását, az igazi személyazonosságát a mindenható Isten által, az Úr Jézus szava által. Tehát többször mondtam, hogy vigyázzatok, mert a pokol már a földön el fog kezdődni. Ha valakinek kétségei vannak a pokol létezése felül, annak tudnia kell, hogy a pokol már itt a földön elkezdődik. A mennyország is egyébként. A menny is elkezdődik, a pokol is. Az elmúlt években folyamatosan beszámolhattam arról, hogy a húgaim megélték, meg is vallották, hogy megélték valamelyest a poklot. Betekintést nyertek a pokolba, le van írva a családi tragédia. Családi tragédia című írásban, hogy mégis történtek, tehát van pokol emberek, és már a földön el fog kezdődni. Főképp, hogyha engedjük, vagyis nem, hogy engedjük, hanem hagyjuk, hogy az identitásunkat, a személyazonosságunkat, ez a világ formája, az internet formája, a DAP formája, meg az elbukott, mondjam azt, ördögi világ formája, és nem kívánjuk azt, hogy az Úristen ajándékba visszaadja a mi eredeti identitásunkat, az elbukás előtti identitásunkat, elvegye ezt a hazug képmutató identitásunkat, személyazonosságunkat, és visszaadja az elbukás előtti identitásunkat, amelyet ő megmutatott Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. Tehát leszitten, hadd elhadd, és úgy érzem, hogy ezért is, akinek van valamie, kapott valamit az atyától, kegyelemből, ajándékból, az ő féltő szeretetéből kapott valamit, azt nem kár elrejteni, emberek, kár elrejteni, mert nem tudhatjuk, hogy kinek lehet. A barátom például elmondta, hogy a múltkor elküldtem neki egy rövid videót, hát egy ilyen 2 perces videó, amelyet egy másik barátomtól kaptam, valaki küldte nekem, és úgy éreztem, hogy osszam meg. És nyilván emiatt is sokat vívódtam, mert úgy igazából én megosztogattam azt, amit úgy éreztem, meg kell osszak, elküldtem különböző barátoknak, ismerősöknek. Reakció zéró, mintha halottakkal kommunikálnék. De most ugye a barátom elmondta, hogy amikor azt a videót megnézte, hát ő zakogott. Isten nagyon megérintette, és átküldtem az édesanyjának is, aki akkoriban néhány hónapra volt az ő utolsó napjától, tehát az ő édesanyja meghalt. És azért ugye egy ilyen videó által megérintette Isten az ő szívét is, az ő lelkét is. Tehát mi nem tudhatjuk, emberek, sőt, ez a lényeg ennek a videónak, hogy nem tudom. Nem azért cselekszem, mert tudom. Nem azért mondtam, hogy menjünk fagyizni, mert tudtam, hogy a lánya éppen fagyit kért az apjától, hanem egyszerűen csak mondtam, mert azt adta Isten a szívemre, hogy mondjam. Ha kételkednék abban, hogy az Úristen vezetés ott van velünk, és egy lélek vagyunk ugye a barátommal, tehát hozzátartozunk, akkor itt van a bizonság, ugye, hogy veletek vagyok, valahányszor találkoztok, akkor veletek vagyok, és kijelentem magam nektek, amit mondtok, azt nem magatoktól mondjátok, hanem általam szóltok. Tehát ezt mondja az Úr Jézus, hogy 2 vagy 3 találkoztok az én nevemben. Ott vagyok én is közöttetek. És ez történik. Ez történik. Tehát a bizonságtétel az nem tudásból van. Hitben járunk, nem látásban, nem tudásban. Amit Isten a szívünkre helyez, azt cselekedjük avval a reménységgel, hogy elég nekünk az, hogy ő tudja, hogy miért adta azt, amit adott. Ne kételkedjünk, mert azt mondja Isten az apostol által, hogy akinek nincsen bölcsessége, nincs értelme Istentől, vagy nincsen hite, vagy nincsen bizalma, kérje Istentől, és megadja neki, adja a bölcsességet, adja a látást, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Azért mondjuk a mi atyánkban, a mi atyánk elején és a mi atyánk végén, az, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben vagy, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ezt azért mondjuk, hogy az agy felfogja, az értelmünk is felfogja, hogy mi nem akárkihez beszélünk, hanem az ég és a föld teremtőjéhez. Akinek nincsen hite, nincsen egészen pontosan bölcsessége, vagy értelme, azt mondja, hogy kérje Istentől, de semmit sem kételkedvén. És azt mondja Jakab apostol, hogy ne higgye, ne gondolja a két szívű, a minden útjában álhatatlan ember, hogy kaphat valamit Istentől. Tehát Isten csak annyit vár tőlünk, hogy ha kérünk tőle, attól, aki a mennyekben van, aki az ország, a hatalom és a dicsőség, ha kérünk tőle, akkor ne kételkedjünk, hanem bízunk abban, hogy ő, amit akar, és amit ő nekünk eltervezett, azt ő megadja. Egy kis bizonságot még elmondanék, amit délután láttam a YouTube-on, 2 percben egy fiatal hölgy elmondta, hogy a bankban dolgozott, gondolom ilyen customer service, valami ilyesmi, tehát a kliensekkel hitel, meg ilyenek, és több mint 10 év után egy hibát követett el, egy olyan hibát, hogy elszámolt $700 körülbelül a bank kárára. És közölte vele a munkadója, hogy hát sajnálj, de ezért nem, ezért ki kell, el kell bocsássa a munkahelyéről. És persze, ilyenkor mit tesz az elme, az agy? Azt teszi, hogy kezdi sajnálni magát, hogy veszélybe került az életet, a megélhetésed, a biztonságot, és így tovább, és így tovább. Hogy tettek ilyen veled? Belemész az önsajnálatba, belemész az önmarcangolásba, belemész a nyomorúságos állapotba. És ez elkezdődött a hölgynek a fejében. És valahogy a Szentlélek figyelmeztette őt, hogy ne tedd. És elkezdett imádkozni, valamit mondott, úgy lélek által, ami imát mondott magában, és kezdett hallgatni egy ilyen dicsőítő dalt az interneten, és azt mondta, hogy mintsem, hogy magamat sajnáljam, inkább imádkozok. Megköszönte azt a mindenható Istennek, hogy mostanig volt munkahelye, mostanig volt megélhetése, tehát megköszönte az, hogy eddig tartott, nem rótta fel neki, hogy akkor mit képzel magáról, meg hogyan tovább, hanem megköszönte neki imában, elfogadta a sorsát, és hallgatott valamilyen Isten dicsőítő dalt az interneten. És a dal még le sem járt egészen, és valaki hívta telefonon. Felvette a telefont, és azt mondta egy nagyon tehetős üzletember, kereste őt meg, aki munkát ajánlott neki, ugyanis azt mondta, hogy a felesége oda járt a bankba, és valahányszor ő szolgálta ki, hát lenyűgöző volt az, hogy ő, tehát hogy milyen barátságosan, milyen kedvesen végezte a munkáját, milyen segítőkész volt, és arra gondoltak, hogy nekik ilyen, pont egy ilyen személyre lenne szükségük az ő vállalkozásukban. És még aznap megkapta az új munkát. Igen ám, de először meg kell fívja a hitnemes harcát Szentlélek által, hogy ne menjen bele az önsajnálatba, ne menjen bele az önmarcangolásba, a depresszióba, vagy a reménytelenségbe, hanem inkább adjon hálát az Istennek, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el. Köszönöm, hogy eddig volt, ezután is lesz majd valahogy, és így evel a hozzáállással már is jött a következő lehetőség. És ezt én is megéltem, már többször beszéltem erről. Amikor Írországban voltam, Dublinban voltam, ugye kimentem világot látni Dublinba, és hát akkoriban, hát az jó rég volt már, sem tudom, hogy hány éve, közel 20 éve gondolom, közel 20 éve voltam Dublinban, éltem Dublinban, és barátom ott volt, és hát nagyon drága város volt már akkor, hát Gyergyóhoz képest mindenképpen drága város volt, nekem meg pénzem nem igazán volt, és ami volt, az meg hamar elkelt, és utána már egy ilyen, volt nekem egy ilyen komolyabb, akkoriban komolyabb ilyen objektív, fényképezőgép objektív, talán teleobjektív, nem is tudom, mi volt egészen pontosan. És azt eladtam, hogy annak az árából még egy darabig létezem Dublinban, aztán majd lesz valahogy. És annak az ára is elég hamar elfogyott, és nem találtam munkát, egyszerűen nem találtam munkahelyet. Eléggé próbáltam árulni magamat, pontosan, mint ahogy mondta Mózes, visszamentem Egyiptomba, árultam magamat, és senkinek nem kellettem. Bementem egy szállodába, elmondtam a menedzsernőnek, hogy milyen tapasztalatom van, dolgoztam hajó, meg ilyenek. És hát azon kaptam magam, hogy ez a menedzsernő, még mielőtt engemet alkalmazott volna, már úgy beszélt velem, mint hogyha a seggéből húzott volna ki. Na mondom, ez nagyon jól kezdődik. Tehát végre valaki alkalmazna, de már, tehát még nem is alkalmazott, és már úgy megaláz engemet, hogy, és akkor ott az agyam elborult, vagy legalábbis, na hát ez történt akkor, és úgy szembe üvöltöztem, hogy szerintem megrémült ő is. Tehát nyilván gondoltjátok, hogy nem alkalmazott, ezt szágáló se volt alkalmazni, de hát talán vele senki nem beszélt így az elmúlt években, mint akkor, hogy én nagy beszélgettem, tehát leüvöltöztem, hogy mit kérdeztem magadról, engem nem is alkalmaztál. Én nem kódolni jöttem, hanem a pénzért én a munkámat adom, az időmet adom, tehát hogy engeded meg magadnak, hogy te így beszélj bárkivel is, de velem beszélsz. Tehát leültöztem a fejét teljes mértékben. Tudtam, hogy no chance, tehát nincsen semmi esélye. Pénzem is alig volt, és mondom, hogy kész itt. Leszartam a kalapásnyelit, de jó keményen. És emlékszem, hogy aznap olyan érdekes dolog történt, hogy azt kell mondjam, volt, van az a film, az alkonyzóna, mint hogyha átléptem, olyan dimenzióváltás történt volna velem. Tehát mentem ki a központtól, keresek munkahelyet is. És egyszerűen, mintha az autóbusz, mint a fel sem találták volna. Tehát egy autóbusz nem közlekedett, pedig hétköznap volt, elvileg kellett már közlekedjen. Lehet, hogy közlekedtek, de én egyet sem láttam. És akkor úgy mondom, hát akkor melyik gyalog? A tengerparton gyalogoltam, mentem a központ irányába, és úgy volt időm úgy elmélyülni, úgy gondolkodni azon, hogy akkor hogyan tovább, nincsen pénzem, munkahelyem sincsen, hogyan tovább, még azt nem tudom, hogy hogyan megyek haza, hogyha etán haza akarnék menni. És akkor persze ezt én úgy tudtam beazonosítani, akkor nem így mondtam, mert nem ismertem a Bibliát én akkor, most sem ismerem annyira jól. De akkor éreztem, hogy kaptam egy ilyen erőteljes vigasztalást. Tehát, hogy éreztem, hogy minden rendben van, ne aggódjak. Sőt, jött nekem egy olyan ötletem, hogy ebben az életben már sok mindent próbáltam. Tehát dolgoztam különböző munkahelyeken, előkelőbb munkahelyeken, gyengébb munkahelyeken, sok pénzét, kevés pénzét. Sok mindent próbáltam, de még sosem voltam hajléktalan, sosem voltam koldus. És láttam azt, hogy Dublinban azért vannak ott azért elég sokan hajléktalanok, és van hajléktalan szálló is, és mondtam, hogy tehát, hogyha már nem működik, semmi nem fog bejönni, hát akkor meg fogom próbálni azt. Még sosem voltam, leszek hajléktalan. És teljes békességem volt nekem arra, hogy hajléktalan leszek. Még nem voltam hajléktalan. Különben is néhány hónapja kaptam egy álmot, amelyben hajléktalan voltam, talán Budapesten. És akkora békességem volt, hogy a valóságban, nem is tudom, hogy valaha volt akkora békességem. Tehát Isten megmutatta, hogy az én békességem nem attól függ, hogy mennyi pénzem van, mit eszek, vagy mit veszek fel, hanem attól, hogy ő velem van-e, vagy nincsen velem. Ebben az álomban hajléktalan voltam. Teljes békességem volt. Majdnem a mennyben voltam. Szóval elfogadtam, megbékéltem a gondolattal, hogy ha nem kapok munkahelyet, nem lesz pénzem, akkor leszek hajléktalan. Életem belőször. És ezután következett az a történet, amikor bementem ebbe a szállodába, és beszéltem a menedzsernővel, aki megpróbált alázni, és szinte felképeltem. És amikor onnét eljöttem, akkor tényleg el kellett fogadjam, hogy kész, ennyi volt. Tehát ittal alkalmaztak volna, még itt is, úgymond elszúrtam. Hazafelé menet bementem egy ilyen írkocsmába, ilyen írvendéglőbe. Hát, hogyha valaki járt írkocsmába, vagy írvendéglőbe, azt tudja, milyen ilyen recsegős, ropogós, ilyen fából épített vendéglő. Tehát, mint hogyha egy ilyen, nem is tudom, mint a western filmekben ilyen recsegős, ropogós deszkából, de ilyen, tehát ilyen ízléses, olyan autentikusna mindenképp, tehát ilyen hagyományos Írországba. Bementem egy olyan vendéglőbe, elég nagy vendéglő volt. Leültem a pulthoz, és kértem egy pint Guinness-t. És hát azt kell mondjam, hogy tetszett nekem az a vendéglő. Olyan, tényleg olyan hangulatos volt, olyan otthonias volt, tényleg éreztem magamat. És a maradék pénzemből vettem egy pint sört, ír sört, dublini sör, az a fekete. Eléggé megszerettem annak idején. És miközben azt illogattam, és úgy ábrándoztam, hogy milyen jó az a hely, kérdeztem, hogy ki itt a menedzser. És mondták, hogy ez a hölgyecske, ő a menedzser. Ráadásul a hölgy az román volt, ha jól emlékszem. És mondtam, te, nekem tetszik ez a hely. Ha netán szükségetek van munkásra, pincére, felszolgálóra, vagy mit tudom én, városra, hát akkor itt vagyok is. Vagy mit tudom, megadom a telefon. Azt mondja, persze, azt mondja, adja meg a telefonszámomat, hogyha úgy van, azt mondja, most éppen nincsen szükség senkire, de hogyha úgy van, akkor majd szól nekem, fel fogom majd hívni. Na mondom, ebből a majdból lehet, hogy nem lesz semmi. Tehát megadtam neki a telefonszámomat, megittem azt a korsó sört, és azzal szépen hazamentem a barátomhoz. És hát azt hiszem, hogy még aznap hívtak telefonon, hogy tudnék-e másnap menni melóba. Hát mondom, persze, hogy igen. Persze, hogy igen. És másnap mentem melózni. Életem egyik legjobb munkahelye volt. Egyik legjobb munkahelye volt ez. Már ott tanított engem a mindenható Isten. Olyan dolgokra, hogy el sem tudom mondani. Tehát És fontosnak tartom azt elmondani, hogy az Úristen nem akkor kezdi tanítani az ő gyermekeit, amikor a Bibliát a kezükbe nyomja, hanem jóval azelőtt, akiket ő kiválasztott ebből a világból, elválasztott a világtól, már jóval azelőtt tanítja őket. Én ezen a helyen mit tanultam? Hát ez a hely annyira otthonias volt, hogy én tényleg úgy kezeltem az otthonomat, tényleg ezt a helyet. Tehát jól éreztem magamat, és örömmel dolgoztam. Úgy voltam ott, hogyha pénzt nem adnának, akkor is dolgoznék, mert örömmel dolgoztam. Egyszerűen tetszett. Tetszett, örömmel csináltam, amit csináltam. Sőt, olyan volt, hogy amikor reggel bementünk, egy elég nagy vendéglő volt ez, ilyen nagy ilyen étterem, ilyen gyors étterem, meg kocsma egyben, ugye, tehát ilyen Irish pub, és reggel, amikor bementünk, akkor azzal kezdtük, hogy két része oszlott a csapat, egyik része a vendéglőt seperte fel, meg mosta fel, a más része meg a budiban, és nekem tök mindegy volt, hogy melyiket csináltam, nem válogattam. Ha budiba mentem, ott is jó volt, a kincsöveket, az is jó volt. Hát örömmel csináltam mindent. És emlékszem, hogy a személyzetnek külön mellékhelysége volt, és hát az úgy volt, hogy az nem kötelező, az nem volt kiosztva senkinek, és azt senki nem akarta takarítani. Persze néha az itt használták, de senki nem akarta takarítani. Amikor engem nem volt annyi munkám, azt is szépen oda mentem, vettem fel a kesztyüket, szépen befújtam, azt is szépen kipucoltam, de örömmel, emberek. Tehát örömmel pucoltam a szart. Tehát itt már valami történt, mert azért az ember nem arra van kondicionálva ebben a világban, hogy örömmel pucolja a szart, mint tudjuk. Én pedig ezen a helyen én örömmel pucoltam a szart is. Azonban nekem egy olyan menedzserem volt ezen a helyen, tehát ugye ő a Krisztus szerepét töltötte be számomra. Egy olyan emberke volt, hogy tehát szerettem a munkámat és jól is csináltam. Ahol jól éreztem magamat, ott úgy pörögtem, mint a táncparketen. Tehát ételt, pia, mindent. Tehát nem gondolkodtam, és csináltam, és pont jó volt, tökéletes volt minden. Ahol nem éreztem jól magamat, ott nyilván a testvérem sem volt olyan jó, mint olyan helyeken, ahol szerettem lenni. És értékelték is a munkámat, nagyon szerettek. Én szerettem őket, és egy alkalommal emlékszem, hogy egyik kliens azt mondja, hogy a gondon a budiban, hát ugye azért az nem egy jó hír az ott dolgozók számára, hogy a budiban gond van, mert azt ugye az orvosolni is kéne. És emlékszem, oda mentem a menedzserhez, és mondtam, hogy te ne adagudjál, te annyi vendégem van, hogy éppen most mondták, hogy probléma van a budiban, de annyi vendégem van, hogy azt nem tudom, melyiket csinál, hogy hova fussak először. Azt mondja, nem baj, semmi gond. Tehát ő ugye öltönyben volt, tehát ilyen úriember, gyakkendő, meg minden, de ő ugyanúgy vette fel a kesztyüket, és szépen ment, és elintézte. Tehát olyan menedzserem volt, aki megmutatta, hogy hogyan lehet dolgozni. Nem helyezte magát fölém, hanem barátom volt. És ha hisztek, ha nem, tehát én ezt miután engemet az Úr Jézus megérintett, az ő beszédével, az ő szent lelkével. Én ezt mindent másképp értékelek. És utólag hatalmas hála van a szívemben, hogy ő engemet már akkor tanított. Akkor tanított és megtanította, hogy hogyan kell szolgálni, hogyan kell felszolgálni. Nem mint azóta nem buktam el számtalanszor, de ő engemet már akkor tanított, és hatalmas hála van bennem, hogy nekem már akkor egy olyan menedzserem volt, aki az én barátom volt. És el kellettek mondjam, hogy nekem most is egy olyan menedzserem van, aki az én barátom. Nem mintha én méltó lennék arra, hogy az ő barátja legyek, hanem ő volt az, aki engemet a barátjának nevezett, aki az apostolokat barátjának nevezte. Noha, ő a neki megadatott hatalom szerint, autoritás szerint, ő nekem az Uram, ő az Úr Jézus, de mégis ő engemet, és az apostolokat, és téged is, hogyha te válaszoltál az ő hívására, barátjának nevez, emberek. A világ ura, urak ura, királyok királya, fölötte nincsen más hatalmasság, csak a mindenható Isten, és ő barátjának nevez minket. Hát azt hiszem, hogy akkor érdemes és nagyon megéri keresni az ő akaratát, az ő szavát, hozzá hűséges lenni, mert ő pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Hogy kemény eledelre van szükségünk, vagy könnyebb eledelre, éppen egy fagyira, vagy éppen egy túró rudira, vagy pedig egy keményebb ételre, amit szintén el kell fogyasszunk, és amiről fontos bizonságot tegyünk. érdemes őt megismerni, érdemes az ő barátságát megismerni, érdemes az ő barátságát hirdetni, az ő kegyelmét, az ő jóságát hirdetni, hogy ő valóságosan vállalta önként a szenvedést, vállalta a takarítást, a budibucolást is helyettünk, és vállalta még a halált is emberek helyettünk. Mert a bűneinkért a bűn zsoldja a halál. A bűn következménye, az életellenesség következménye a halál. És ő ezt vállalta. Értem, érted, érted? Ha értjük, ő vállalta a halált is, és csak azért, hogy mi ne kelljen elveszünk a bűneink következtében, ne kelljen elveszünk. És jogosan nevezni magát az Urunknak, de ő a mi barátunk akar lenni. Hogyha mi azt elfogadjuk, és hogyha mi ragaszkodunk az ő barátságához. Kívánom, hogy ez a szeretet, ez a kívánság jelenjen meg mindenki szívében, hogy az Urak Ura, a Királyok Királya legyen az ő barátja, hogy ő nevezzen minket annak, az ő barátjának, és nekünk legyen örömünk az ő barátságában egész az idők végezetéig, és onnantól kezdve örökön örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!